Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
A következő percekben az uniós költségvetés készítésének folyamatáról, annak hátteréről és történetéről beszélek Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével.
Mint ahogy az örülhetett már abból, hogy a mostani csomag kapcsán mi mindenről kell vitatkozni, de az is nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon összetett gyakorlat, ahol tetejében 28 féle tagországi érdeket, jó, most már a briteknek úgy csak 27 kell összepárosítani, közös nevezőre hozni, miközben megvannak a perspektívikusabban európai távlatokon gondolkodó intézményi megfontolások is, itt elsősorban az Európai Parlamentre gondolkodok, mert hogy az is döntéshozó minimum úgy, hogy el tudja vetni az egészet, vagy el tudja fogadni az egészet, bele nem írhat a szövegbe. Meg kell alapodni az összeg nagyságáról, annak az arányairól, hogy az európai társadalmi új terméknek, a GNI-nak hány százalékát tegye ki, maximum legyen alsó-felső plafonja. Meg kell tudni állapodni, hogy mire akarják ezt elsősorban költeni, tehát a prioritásokat itt evidens módon egészen más a prioritása egy már előre haladott fejlettségi állapotban jár országnak, mint egy olyannak, ami csak mozzárkózik fel. Akkor még nem beszéltünk a bevételi oldalról, mi mindenből akarják ezt finanszírozni, kell ehhez tagországi befizetés, annak mi legyen a befizetési aránya, kvótája, ütemezése, aztán tetejében erre még rájönnek az elköltési szabályok. Ugye itt jön be a mostani csomag kapcsán is annyira híresült megfontolás, hogy községe részben politikainak tűnő, vagy netán valóban politikai feltételekhez is az összeg felhasználását, de van a technikaiak is.
Amióta létezik ez a keretköltségvetés az Európai Unióban, mindig ez volt a metódus? Tehát mindig így legalább két évvel a hatályba lépés előtt elkezdtek róla vitázni, vagy a tervezetet benyújtani?
Hogy értsük a logikáját, szerintem a legjobb, hogyha visszalépünk oda, hogy mi volt, amikor még nem volt. 88 óta van csak, tehát ha úgy teszik, akkor a közös piac az Európai Unió fél ideje óta kevesebb, vagy picit több. Eredetileg éves költségvetések volt. De már ehhez is egy picit nem állt jobban visszalépni, hogy az egész Európai Uniós költségvetés tulajdonképpen nem költségvetés. Itt nem arról van szó, hogy generál saját bevételt 100%-on, hanem arról van szó, hogy a tagországok, hogy a nagyobb része a tagországok összeraknak pénzt valamilyen célokra. Innen jön a következő lépés, a költségvetés nagy része projekt alapú. Tehát nem rendfenntartó erőket, meg védelmet, meg szociális kiadásokat látta, hanem projekteket. A projektek között persze lehet olyan, ami részben már határőrizetet, vagy akár családtámogatást is tud szolgálni. Projekteket kell bepánszázni, és ehhez el kell tudni dönteni, hogy hány projektet akarunk és milyen mértékben. Na most ezt évente is elég fájdalmas volt már korábban is elvégezni, de amikor például hatan voltak, akkor ezért még többé-kevésbé ez teljesíthető volt. A problémák két oldalról kezdődtek. Egyrészt nőtt a létszám, másrészt nőtt az arány azok között, akik befizetnek, meg azok között, akik elsősorban ennek inkább haszonélvezői. Amik hatan voltak, addig csak Olaszország volt és a másik öt. Amikor 90 voltak, akkor másik szegény tagként jött Írország, de még mindig 2-7-hez volt az arány. 12-eknél már 1/3-2/3 volt az eltartott és a befizető arány, még mindig elviselhető. Ma megfordul szinte a képlet, és 1/3 az, aki befizet a 2/3 kedvéért. Na most már 9-nél is, meg 6-nál is nehéz volt azért kialkudni ezeket a számokat, és 88-ban pont azért álltak át arra, hogy inkább több éve kezdjenek el tervezni, mert akkor volt az a válság, ami csökkentette a befizetési hajlandóságot, viszont akkor már kezdtek nőni a szegényebb tagok, ugye megjelent Írország is, meg ott volt már egy idő után látszott, hogy lesz Portugália is, meg már egyébként is jelen volt Görögország is, ezek mind szegény országok voltak. És úgy tűnt, hogy ha minden évbe össze akarnak veszni azon, hogy ki mennyit hajlandó beáldozni, ki mire akarja ezt elkölteni, akkor minden évben az utolsó negyed év, de lehet, hogy fél év már a következő évi költségvetés vitáival fog elmenni, és erre hozta az akkori legendássá vált bizottsági elnök Jacques Delors az ötletet, hogy álljunk meg, tervezzünk, még akkor azt mondta, hogy 5 évre, aztán a második Jacques Delors csomagnál 92-ben pedig már 7 évre, és akkor 7 évig nyugtunk van. Az éves elköltési pontosítást teszünk, mindig okoz vitákat, de sokkal kisebbek, meg megvannak a prioritások, a keretek és egyebek. Na most 7 évre előre viszont előre átlátni, eltervezni, hogy mi mindenre akarok pénzt megfantikázni, mindenkinek más a fontos, milyen szabályok szerint megint mindenkinek más a fontos, meddig hajlandók elmenni a pénzbetevésbe a nettó befizetők, mit tartanak mindenképpen szükségesnek a nettó kedvezményezettek, és ez most már 27 ország között, ez több éves kormányközi, mert egyébként alapvetően ez a formája, kormányközi konferenciabeli alkotást igényel a kormány.
De nem hosszú ez a 7 év, hogyha a jelenlegi példánál maradjunk, vagy maradunk, akkor 2018-ban lehet látni azt, hogy az Európai Unió vagy a világ hol fog tartani 2027-ben?
Bizonyos elemeiben nyilván nem, ezért próbálnak egyre inkább belerakni rugalmas elemeket, amelyek menet közben korrigálhatók vagy értelmezhetőek. Másfelől viszont, főleg a 90-es évek közepe óta egyre inkább nyilvánvaló vált, hogy olyan átfogó projekteket is kell tudni finanszírozni, gondoljunk az Európát behálózó vasúthálózatra, energiahálózatra, újabban már digitális hálózatokra, amelyeknek a költségvonzat iszonyatosan nagy, főleg az infrastruktúrálisoknál a kiépülés lassú. Nem lenne hasznos, hogyha például most csak az energia vagy a vasúthálózatnál a nagysebességű vasútra gondolunk, tehát a TGV-re, ami mindig nem ért el Bécset sem, csak épül, de épül különben, tehát van látható nyoma. Ha 3 évente újra kellene tárgyalni költségvetésében, hiszen 15-20 évig tart, amíg az egész elkészül. Tehát van egy olyan része a kiadási csomagnak, ami igenis így garantál, hogy minimum kötelezettségvállalat szintjén beszélve, hogy erre valóban akarnak költeni 18-hoz képest 9 év múlva is, mert maga a projekt is megköveteli ezt. De valóban egyrészt egy olyan igény, és ezt próbálják is kezelni, ahol az ad-hoc kihívásokra is van azért rugalmas keret, amit majd az akkori helyzet fényében döntenek el. Jellemzően vagy úgy, hogy van egy fél éves úgynevezett félidős felülvizsgálat, vagy úgy pedig, hogy az éves költségvetések konkrét elköltési tételeinek tervezések.
Mennyire változott meg ez a keretköltségvetés az elmúlt 30 évben az összetétele, illetve a szerkezete?
Nagyon megváltozott a bevételi oldal. Egyébként ez általában az úgynevezett közös piaci költségvetésre jellemző. A kezdeti években nagyon nagy hányadot a közös vámbevételek, valamint az áfa hányadok átutalásai tettek ki, tehát volt úgynevezett saját forrása, és ezt egészítették ki a nemzeti befizetések. Persze a nagyobbik hányad még akkor is a nemzeti befizetés volt, de a mainál sokkal kisebb. Ez fokozatosan eltolódott, hiszen most már a világkereskedelem liberalizációjával a vámbevételek aránya tetemesen csökkent. Az áfákat is különböző módon kezelik a tagországok, és többnyire megpróbálják nem nagyon emelni, emellett pedig van is tendencia arra, hogy csökkentsék az áfa átutalási kötelezettséget a közös költségvetésben. Úgyhogy kellenek újabb források, ehelyett pillanatnyilag a társadalmi nemzeti új termék arányaiban való befizetés a jelenlegi, amit úgy érez minden tagország akkor, amikor erről dönteni kell, hogy az ő költségvetését rövidítik meg annyi valamennyit, hogy aztán majd évente át kell utalni. Úgyhogy tudjuk, hogy a brit EU tagsági vitában, és ez volt az egyik sarkalatos pont, hogy évi milliárdot a brit költségvetésben elvitt, arról senki nem beszélt, hogy mit kapnak vissza ezért. A jelenlegi vita éppen akörül is zajlik, hogy teremtsenek több úgynevezett nem közvetlen tagországi helyzettől és döntésű bevételi forrás, tehát térjenek vissza megint a 30 évvel, meg 40 évvel ezelőtti induló állapotokhoz, és próbálnak beazonosítani új, úgynevezett saját bevételi forrásokat, erről volt is már szó, elképzelések között a pénzügyi tranzakciós adóktól kezdve a különböző energia vagy környezetvédelmi adók való valamilyen fokú megosztásig. Tehát ilyen szempontból van egy folyamatos változás, főleg a bevételek alakításában. Másfelől pedig a kiadásoknál korábban elsősorban az volt a jellemző, mint mondtam, projektet finanszíroztak, a projekt pedig elsősorban agrárkiadásokat jelentett, mert ott van elsősorban közösségi kompetencia. Ott döntöttek úgy a tagországok még a 60-as években, tulajdonképpen a közös piac megalakulásakor, hogy nagyon sok mindent eleve nem tagállami hatás közben, hanem közösségi kompetenciában, tehát közösségi borítékokkal is intéznek, gondoljunk itt a támogatásokkal, akár területalapú, akár közvetlen farmerről beszélünk. A másik pedig, ami elsősorban a szegényebb tagországok megjelenésével vált egyre nagyobb volumenűvé, az az elmaradott régiók, vagy akár tagországok felzárkóztatásának a támogatása. Az elmúlt 30-40 évben ez a két legnagyobb tétel fokozatosan kezdett helyet cserélni, az agrártámogatások aránya csökkent, és feljövőben van főként az elmaradottak támogatása érthető módon, hiszen az ilyen országok aránya egyre inkább növekvő. Most megint megfordulni látszik a trend, nem annyira az agrár felé, mint inkább arra, hogy viszont az egész Európai Uniós célok és projektek életben tartása attól is függ, hogy a világgazdaságban és a világpiacon az Európai Uniós termékek és szolgáltatások egyáltalán versenyképesek tudnak-e mutatni. Ehhez pedig innovációra van szükség, kutatásra van szükség, digitalizációra van szükség, új termékfejlesztésre van szükség, és van ma egy tendencia arra, hogy az új közös pénzelosztásnál a hangsúlyok egyre inkább ide kerüljenek, szinte felváltva az agrárt, nem teljesen lemondva az elmaradottak felzárkóztatására, de viszont arra van hajlam, főleg a közvetlen vonzaláról, hogy azért az ő részesedésüket is megvágják annak érdekében, hogy maga az európai gazdaság viszont versenyképesen talpon maradhasson, sőt teljeskedhessen.
Milyen nagyságrendű ez az uniós költségvetés, akár az Európai Unió egészét tekintve, akár egy-egy tagállamra lebontva, mert ugye itt a magyar választási kampányban hangzott az el a magyar miniszterelnök szájából, hogy nem túl jelentős az egész ország kiadásához képest az uniós támogatás.
Ez bizonyos szempontból igaz, jelenleg a nagyságrend az Európai Unió csodalmi új termékének, a GNI-nak, az 1,2, hát elviekben és reményekben 1,3%-os arányok között mozog, soha nem ért el az 1,3-at aranykorában is, 1,27 volt, kitűzött cég a legmagasabb részt. Utóbbi időszakokban mindig 1%-nál próbálták meg maximálni a nettó befizetők, de egy föderatív államként működő országban, mondjuk Nagy-Britanniában, Kanadában vagy Ausztráliában, a föderális adóbevétel azért a GDP-t 20%-a körül mozog. A 70-es években, amikor elkezdtek gondolkodni a közösségi költségvetés alakulására, akkor még arra számítottak, hogy 2-2,1% lenne az optimális. Egyszerűen a közösség működtetését feltételező projektek fenntartása érdekében, és a mai preföderális, tehát már nagyon előre haladott integrációs fokozatoknál már 5-6%-ot vártak. Ehhez képest csak 1%. Más kérdés, hogyha valamely nemzetállam ezt az 1%-ot nagyon hangsúlyosan beépíti a saját költségvetésének a szerkezetébe, ezzel kivált például hazai kiadások közül tetemes tételeket, akkor azért a hatása a nemzeti szinten még mindig lehet jelentős.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Ezzel véget is ért a brüsszeli hét. Új adással jövő héten jelentkezünk. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Németh Zoltán. Viszont hallásra!